Kedves testvéreim, helyünket elfoglalva, Isten igére készülve, szintén a kórus szolgálatát fogjuk meghallgatni. A 121. Zsoltár gárdonyi feldolgozásában. Azt nem mondom, hogy maradjanak állva, mert az ige hirdetés az hosszabb lesz. Kedves testvéreim, az az ige, melynek alapján ma szólni kívánok hozzátok, megtalálható Pál apostol Tesszalonika beliekhez írt első levelében, az első rész második versétől kezdődően, remélem fogom látni. Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és ami Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek álhatatosságát, mivel tudjuk Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek, a ti érdeketekben, ti pedig a mi követőinké lettetek, és az Úré, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. Eddig tart Isten írott igéje, foglaljanak a helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, amikor elkezdődik egy tanév, vagy valaki munkába áll, akkor mindig van bennünk egy ilyen druk, egy ilyen kicsi stressz, teljesen normális esetben, hogy mit hoz a következő néhány hónap, vagy mit hoznak azok az évek, amelyeket új munkahelyen fogok eltölteni. De lehet ez egy ilyen alkalom, mikor egy utazásból megérkezem, vagy utazásra készülök. Az emberben van egy pici druk, nem egy feltétlenül stressz, hanem egy kis druk, hogy milyen lesz az út. Milyen lesz az az út, amit az evangélium követésében én végzek, és milyen lesz az az út, amit Jézus Krisztus érdekében az ő szeretetéből megteszek, ekkor is lehet az emberekben egy kis drukk, hogy milyen lesz keresztényként élni, hogy tudom képviselni a következő hetekben, hónapokban az Istennek a szeretetét, az ő evangéliumát, hogyan tudok fáradozni azokért az emberekért, akik közé szolgálatba állított az Isten. Pál apostol Szilásszal, vagy Silással, Szilvánussal, Timóteussal együtt ment el Tesszalonikába, és hirdette az evangéliumot, és az az érdekes történet, hogy nagyon hamar követőkre találtak, akik komolyan vették az Isten igéjét, komolyan vették azt az feltétlen nélküli szeretetet, amiről Pál apostol prédikált nekik. Bennük is volt egy drukk, és el tudom képzelni, hogy Pál apostolba hányszor és hányszor lehetett egy vágyakozás, egy elképzelés, hogy mikor elmegy a Kis-Ázsiába, különböző településekre, helységekbe, akkor mit szólnak azok az emberek? Befogadják-e az evangéliumot, vagy nem? Néhány kérdésről szeretnék ma beszélni nektek. Az első kérdés, amiről ma szólnék, az egy rövid mondat, hogy milyenek lettünk, és kiért lettünk olyanok, amilyenek vagyunk. Levél írói arra emlékeztetik a gyülekezet tagjait, hogyan éltek közöttük az ő érdekükben, így olvassuk a Szentírásban, a ti érdeketekben. Pál és munkatársai azt mondják, hogy milyenek lettünk értetek, milyenek lettünk, az életünk során folyamatos változáson megyünk át. Nagyon kedves, köszönöm. Hát ez a 20 évi házasság után már. Milyenek lettünk értetek, milyenek lettünk, az életünk folyamatosan változik, változáson megyünk át. Nem csak a kisgyermek kortól kezdve felnőtt korig, hanem felnőttként is érezzük magunkon, hogy nem talán 7 évenként, de talán ahogy idősebbek leszünk, szinte évenként érezzük, hogy hát már más vagyok egy picit, mint 10 éve, 20 éve, 5 éve voltam. A gyermek is látja magán a külsődleges fizikai változásokat, vagy a szellemi változást. És mi szülők, nagyszülők még inkább látjuk a gyermekeinken, meg vagyok döbbenve azon, hogy gyerekek, akiket annak idején még idehoztak néhány éves korukban megkeresztelni, most 12 éve vagyunk itt, most jönnek konfirmálni. És megdöbbenve látom, hogy mekkorát nő egy gyerek, és milyen szellemi képességekre tesz szert. A felnőtt korban ugye nem csupán a testi változásokat, hanem a lelkit, a szellemit is ugyanúgy észrevesszük. És ebben a változásban alakul ki egy kép magunkról, mely kép jobb esetben reális, rosszabb esetben irreális, torz, amely visszahat a személyiségünkre, az önképünkre, és ez nagyon szoros összefüggésben van egymással, az önképünk, a magunkról alkotott kép, és az a kép, amit mi szeretnénk magunkról látni. Néha a közösség azért jó, mert a közösség, mint egy tükör, megmutatja, hogy a valódi személyiséged igazából milyen. Milyen vagy te, a közösség szépen tükröt tart eléd, és nem olyan vagy, mint amilyenre te gondolsz, amilyennek te gondolod magad. Másokat könnyebb vizsgálni, górcső alá helyezni, mint magunkat, pedig keresztény életünk szerves része az önvizsgálat, ezért is Isten tiszteletünk első részében én nagyon fontosnak tartom azt a néhány másodpercet, hogy önvizsgálatot tartsunk. Az önvizsgálat, amely nem teljesen fedi egyébként a bűnbánatot, mert összekeverik néhányan a keresztények közül. Az önvizsgálat, mikor magamba megnézem, hogy melyek azok a jó dolgok, amelyekre büszke lehetek, amiért hálás lehetek az Istennek, és melyek azok a rossz dolgok, amelyeken változtatnom kell. Az a bűnbánatnak a része. Az önvizsgálathoz hozzátartozik az is, hogy hálát adok az életemért. Hálát adok a képességeimért, a talentumokért. És ebben lehet egy-egy pillanatra megállni, nem csak az Isten tisztelet első részében, hanem nap mint nap az Isten elé tárni azt, hogy Uram, köszönöm, hogy ezt adtad nekem, de látod, hogy én hol tartok. Milyenek lettünk? Megismertük Istent, hallgatunk ma is az ő szavára, és remélem, hogy örömmel fogadjátok az evangéliumot ma is. Hogyha elolvassa valaki a Szentírást, én legalábbis így vagyok vele, mikor kinyitom a Szentírást, akkor örömmel olvasom az Isten igéjét. Mert tudom, hogy nekem szól, és rólam szól, és arról az Istenről, akit nekem nap mint nap közel akar hozni. Sok nyomorúságban élünk, és tudom jól, közöttetek is nagyon sokan vannak, akik ezeket a nyomorúságokat, mint kereszteket hordozzák magukban, betegségeket, terheket. Azonban ma ő mégis szól hozzánk, és a kérdésem az, hogy hát örömmel fogadjuk-e ezt az igét, ami keresztül szólni kíván az Isten hozzánk. Mi kaptuk az hit ajándékát, még ha különböző mértékben is, vagy különböző helyen kaptuk, mert vannak különböző felekezethez tartozók is közöttünk, különböző lelkészektől, lelkipásztoroktól hallottuk a szent igét, de mégis van-e öröm bennünk, amikor az evangéliumot halljuk és hallgatjuk. Kaptunk embereket is, testvéreket, akiket szeretünk, vagy szeretnünk kellene. Fáradozunk-e azokért, a testvérekért, családtagokért, akikre ránk bízott az Isten? És most évelején, most ez a diákokra vonatkozik elsősorban, meg a pedagógusokra, meg ránk lelkészekre, akik most egy óriási nagy lehetőséget kapunk arra, hogy olyan 20-22 órába tanítva jobb belátásra bírjuk a gyermekeket, de nem is a jobb belátás a lényeg, hanem az a szeretet és az a kegyelem, amit az Isten nekünk hoz. Azt kell nekünk felmutatni hitoktatóként, azt gondolom, nem magunkat, hanem azt a szerető Istent. Kaptunk embereket, mondhatom gyermekeket is, akiket szeretünk, és fáradozunk-e értük. Itt a gyülekezetben is fáradozunk azért a nagyon sok gyermekért, akiket Istennek hála rendszeresen megkeresztelünk. Fáradozunk-e azokért a szülőkért, akik néha elakadnak a nevelésben, elakadnak a házasságukban, elakadnak a munkahelyükön, és tudunk-e fáradozni értük, akár imádságban, akár pedig szóbeli erősítésben. Ha így teszem fel a kérdést, könnyen juthatunk egyébként a bűnvalló felismerésig, hogy hát nem eleget dolgozunk, nem szolgálunk eleget. Nem megyünk oda az emberekhez, nem keresünk meg a gyerekeket, nem hívjuk a szülőket ide az Isten tiszteletre, nem kínálunk olyan alkalmakat és programokat, ahol jól érezheti magát valaki, ahol kilazulhat egy kicsit, és átélheti a szeretett közösséget, nem vagyunk jók. Így is föl lehet tenni a kérdést, de én nem itt teszem föl, ez a bűnbánatra tartozik. Ezt mindenki maga lássa meg, hogy hol tart ezen az úton. De azt gondolom, hogy maga az Isten tiszteleti alkalom, és hogy itt lehetünk együtt közösen, ez arra int, és azt tárja elénk, hogy milyen jó ebben a közösségben lenni. Milyen jó, hogy otthonra találhatok itt a kedves testvérekkel. Nem csak egy-két emberrel, hanem a testvérekkel, mert szükségem van a másikra. Szükségem van arra, hogy valaki biztasson, valaki megfogja a kezemet és megszorítsa, és talán szavak nélkül rám nézve azt sugallja, hogy te fontos vagy az Istennek, téged szeret az Isten. Mert engem is szeret, és mi ide tartozunk a gyülekezetben. Számot adni valamiről nagyon fontos az életünkben, nem csak évvégén kell, nem csak december 31-én az óévi Isten tisztelten kell, hanem lehet naponta számot adni. Hova jutottam? Hol tartok most? És az az érdekes, hogy fölteltem magamnak a kérdés, hogy mi rajzolódik ki Krisztus arcából rajtam? Ami igen, azért hálát kell adni. Ami nem rajzolódik ki rajtam, azt meg kérni kell, mert lehet kérni. Szilvánus, Pál, Timóteus úgy mentek Tesszalonikába, hogy Isten szabadításának örömét akarták eljutatni azoknak, akik nem ismerték az Isten szabadításának örömét. Az Isten szabadításának az örömét pedig csak azt tudja tolmácsolni, aki saját maga is ismeri az Isten szabadításának örömét. És amikor azt mondja Pál apostol, hogy nem a szavak miatt fogadták el Pál apostolt, Szilvánust, Szilászt, illetve Timóteust, hanem az erő miatt, és az Isten lelke miatt, akkor arra utal, hogy azokért a cselekedetekért, azért a hiteles életért, amit abban a pár hétben vagy pár hónapban láttak rajtuk, amikor együtt lehettek velük. Azért a hiteles életért, amit láttak a cselekedetekben és a tettekben. És minden szavaknál szebben beszél a tett. Minden szónál szebben beszél a cselekedet. És Pál apostol ezt nagyon jól látta, és az életében nem véletlenül tartotta rendkívül fontosnak, hogy ott éljen azok között, azokkal, közösségben, akik közé hívta az Isten. Nem csak leveleket írt Pál apostol, hanem előtte már ott volt náluk, és megkereste. És mondhatnám, hogy életközösséget vállalt velük. Mert az evangélium így terjed leginkább, hogy életközösséget vállalok azzal, akinek fontos az evangélium. Ha nekem fontos az örömhír és az örömüzenet, fontos az Isten szeretete, akkor az életközösségben ez valósággá válik. Minden szavunkat, minden tettünket, mozdulatunkat ennek rendelhetjük alá, mint ahogy ők ennek rendelték alá. Most a levélben erről szólnak, erre emlékeztetik a gyülekezetet, hogy ti tudjátok, Milyenek lettünk, értetek? Ez a kulcs szó, amit olvastam már az előbb is, hogy értetek. Hogy a szenvedett, meghalt és feltámadott Krisztus adhatja meg változásunknak, átalakulásunknak mindig az irányát. Mindig Jézus Krisztushoz kell szabni magunkat. Ahhoz a golgotai kereszthez, amit Jézus Krisztus vállalt. Nem Pál apostolhoz önmagában, mert ő se tudta volna ezt a hihetetlen nagy változást előidézni az emberek szívében és lelkében, hogyha nem találkozik azzal a Krisztussal, aki feltámadt a halottak közül. Pontosan nekünk is minden cselekedetünk, minden beszédünknek az irányát Jézus Krisztushoz kell viszonyítani. Az a golgotai kereszt adja meg, ő az origó, onnan lehet kiindulni, de oda lehet visszatérni minden egyes kereszténynek, hogy erőt merítsen, hogy biztonságban érezze magát, hogy békességért esedezzen, és szeretetet kérjen, megbocsátást kérjen az Istentől. A Krisztustól vett minta, a követés határozza meg a célt. Mindig, mikor követem Krisztust, mindig, mikor elindulok a nyomába, akkor válik valóságá a cél. Addig, amíg a pályán kívülről el tudom képzelni, hogy milyen kereszténynek lenni, és nem indulok el Jézus Krisztus követésére, akkor nem lesz előttem világos a cél. Akkor elkezdek félni a haláltól, elkezdek félni a betegségektől, elkezdek félni a kudarcoktól, a szemrehányástól, folyamatosan bűntudatom lesz, mert nem indultam el Krisztus követésére, és így nem is lett egyértelmű a cél számomra. Arra tanít bennünket Isten lelke által, hogy nem céltalanul hánykolódunk, akár a mozdulataink, akár a beszédünk nem céltalan ebben a világban, hanem egy magasabb rendű célnak van mindig alárendelve keresztényként. Egy magasabb rendű célnak. Mert te eszköz lehetsz az Istennek a kezében, hiszem, hogy én is, ugyanúgy, mint te. Azt mondják mindig, hogy a lelkész első az egyenlők között. Mi protestánsként valljuk azt, hogy az egyetemes papság elve szerint minden egyes ember személyesen lehetőséget kap arra, hogy az Istennel kapcsolatba kerüljön. Nem kell ehhez pap, nem kell ehhez gyónás, nem kell ehhez kultusz, hanem oda borulok az Isten elé, térdre esek előtte, és azt mondom, hogy Úr Jézus Krisztus, köszönöm nekem, neked, hogy értem is meghaltál, köszönöm, hogy értem is vagy, és szeretnék közelebb kerülni hozzád, téged jobban megismerni, és kérlek, mutasd meg magad a te igédben, mutasd meg magad az én életemben, mert nem talállak téged. Személyesen oda borulhatok az Isten elé, személyesen kereshetem az Istent, kereshetem Jézus Krisztusban, akit bizony meg is lehet találni, mert nem én vagyok az, aki elindulok és keresem, hanem már ő kezdetektől fogva kiválasztott téged, mint ahogy itt az igében is olvastuk, hogy választottak vagytok, és ő az, aki pásztorként elindul az egyetlen egy báránykáért, olyan sokszor mondom itt a szószékről, egyetlen egy báránykáért, hogy megkeresse, és visszavigye a többiekhez. Kiért élem a napjaimat? Kiért éled a napjaidat? A gyermekeidért? Az emlékeidért? A szüleid iránti tiszteletért? Éppen a munkáért éled a napjaidat? Kiért éled a hétköznapjaidat? Mi határozza meg azt a belső, nagyon erős motivációt, amiért te dolgozol? Mi határozza meg a pénzkereset, a túlélés? Sokakban holnaptól megerősödik az az elképzelés, hogy hát a gyermekeimért élek. Hát reggel fél hétkor itt elkezdődik a sor. Nem is tudunk kiállni innen a parókiáról. És ha oda mennék az autósokhoz, és megkérdezném, hogy mi kiért tetszik élni, akkor nagyon sok édesanyja, meg édesapa azt mondja, hát a gyermekeimért élek. Hát most is viszem az iskolába, az óvodába. És utána rohanok dolgozni. És este hulla fáradtan visszaérek. A gyerekeimért élek. Kire gondolok, mikor meghozok egy döntést, amikor bizonyos cselekedeteket végzek? A Heidelbergi K.T. azt mondja, hogy nem önmagadmé vagyok, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, más Heidelbergi K.T. fordításban úgy, hogy Jézus Krisztusnak a tagja vagyok, aki szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Ő hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezentúl ő neki éljek. Mert lehet Jézus Krisztusért is élni. Lehet minden nap hálával felkelni. Lehet azt mondani, hogy Uram, én ma is szeretnék neked élni, és a gyerekeimet és az unokáimat úgy támogatni, és úgy imádkozni értük, hogy a következő tanévben boldogok legyenek az iskolában. Az evangélium útja azonban hitből hitbe vezet, mint ahogy mondtam ezt a prédikációm elején, a hálaadás visszatérő témája az evangélium terjedésének, és ez szorosan összefügg azzal, hogy hitből hitbe vezet. Mert aki hálát tud adni az Istennek, azt tudja továbbadni a hitet. Aki hálát tud adni az Istennek, azt tudja továbbadni azt az evangéliumot, örömhírt, amelyre mindenkinek szüksége van. De hogyan terjed az örömhír? Pál és munkatársai úgy jutottak el Tesszalonikába, hogy ne csak szóban mondják el az örömhírt, tehát ne csak a szószékről prédikáljanak. Hát van olyan lelkész, akit nem szabad, szoktuk mondani, hogy nem szabad fölengedni a szószékre, mert már elnézést a kollégáktól, de ezt lelkészek mondjuk egymásnak, mert borzalmas. Van a lelkész, akit meg nem szabad leengedni, mert az élete borzalmas. De nem csak szóban hangzik el, nem csak szóban hangzik el az evangélium, hanem mindezt meg is tették, meg is élték a hétköznapokban, mint ahogy mondtam nektek, hogy eljusson az örömhír azokhoz is, akik még nem ismerték. Akik még nem ismerték. Hát el kell mondanom, hogy Tesszalonikában most, hogyha valaki megáll, van köztünk is most olyan talán, aki átutazott rajta, talán még pár órával ezelőtt, hát ott eléggé büszkék a tesszalonikaiak, legalább annyira, mint az aténiek. Ott azért van tartás. És el tudjuk képzelni, hogy abban az időben sem volt egyszerű és könnyű feladat olyan városban hirdetni az evangéliumot, ami nagyon, nagyon kusza volt, nagyon sokrétű, sokféle vallás jelentkezett, és a zsidók mindent megtettek ott is annak érdekében, hogy ne sikerüljön ez a misszió, ez a feladat Pál apostoléknak. De mégis nem a szavakkal prédikál csupán, mint hogy Londonban, egy bizonyos parkba kimenve fölül valaki egy hordóra, és akkor elmondja a gondolatait, nem így hirdette csak az evangéliumot Pál apostol, hanem ott élt a tesszalonikaiak között, mint hogy ott élt Evézusban, ott élt a többi városban, a galatabeliek között, Korintusban, ott élt közöttük, és látták, hogy hogyan él. Máshol úgy mondják egyébként, hogy Pál apostolra tekintve mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket, Krisztusnak megmentsek némelyeket. Nem csupán szavakban áll az evangélium, hanem erőben és Szentlélekben is. Erőben, amely meghatározta Pálnak a egész munkásságát. Ott a damaszkuszi úton akkor a lendületet kapott Pál apostol, olyan erőt kapott, amely az egész életére kihatással volt. Az a megtérés az egy adott dátumhoz kapcsolódott Pál életében. Nem biztos, hogy nekünk ez így van. Nem biztos, hogy így van. De az viszont igaz, hogyha benne megtörténik ez a fordulat, megtörténik ez a változás, mert az Isten hívására válaszolok, akkor én is erőt fogok kapni az ő szent lelke által, amely vezet bennünket is, engem is, közösséget teremt azokkal, akik már megtapasztalták az Isten jóságát, és nem csak közösségre vezet, hanem közösséget is formál a másikkal. Mert egymás terhét így tudjuk hordozni, hogy betöltsük az Istennek a törvényét. És egy utolsó mondat még, amit szeretnék, bővebben szerettem volna elmondani, de most már nem, nincs rá időnk. Rövid két szót szeretnék csak mondani Pál apostol a kapcsolatban. Azt mondja, hogy követők lettetek, ez vonatkozik most a gyermekkorra, az iskoláskorra. Követjük a tanítónénit, követjük a tanárt, néha példakép is egy picit egy jobb tanár, egy diáknak jó esetben. Követjük, és szeretnénk mi is olyanná válni. De azt mondja, hogy nem csak követőké lettetek, hanem példákká váltatok. Példákká váltatok. Amikor már nem azt kell keresni, hogy kit követhetek, hanem nekem is példává kell válni, hogy az a következő nemzedék, vagy következő nemzedékek, akiket várunk ide az Isten házába, akikhez elviszük az evangéliumot, lássák tényleg a te jó cselekedeteidet, és így dicsőítsék a te mennyei atyádat. Kedves testvéreim, Pál mondja, hálát adunk Istennek mindenkor minnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük a mi Istenünk és atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat, szeretetből jövő fáradozásotokat, és a mi Urunk Jézus Krisztusba vetett reménységetek álhatatosságát. Kívánom, hogy ez kísérjen a következő tanévben mindannyiunkat, ez adjon erőt számunkra. Amen.